Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levelében a 6. fejezet végén beszél az úgynevezett lelki vagy szellemi harcról, egy olyan háborúról, amely Isten népe és a gonosz erői között zajlik. Ebben a szakaszban olvassunk a fegyverzetről, és hétről hétre a fegyverzetnek egy-egy részéről beszélünk. Felolvasom most az egész szakaszt, a 10. verstől a 20. versig, és utána a 17. versből azt a mondatot, ami a fegyverről szól, amiről ma beszélünk. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felöltözve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogy kell. És a 17. versből a mai igehirdetés textusa, vegyétek fel a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Visszatérően ugyanazt a három bevezető gondolatot mondom el, ami bevezet bennünket a lelki harc, vagy szellemi harc, az ördöggel, a gonoszszal való harc témájába. Nem azért mondom el, mert mindig elfelejtettem, hogy az előző héten már elmondtam, hanem azért, mert egyrészt talán nem árt a háromszor is, vagy újra és újra halljuk, másrészt viszont sokkal inkább azért, mert tudatában vagyok annak, hogy ez egy nagyon nehéz téma. És aki először van itt, és esetleg úgy van itt, hogy ismerkedik a kereszténységgel, és beesik egy templomba, és arról hall, hogy mit arról beszélünk, hogy az ördöggel van egy harc, akkor valószínűleg azt mondja, hogy hova kerültem? Milyen szekta ez? Vagy hol vagyok én, hogy itt arról beszélnek, hogy az ördöggel harcolunk? Úgyhogy ezért is fontos, hogy újra és újra végigvegyük most, tényleg csak röviden, ezt a három bevezető gondolatot. Az első, hogy ez a harc, ez a háború, amiről Pál apostol azt mondja, hogy nem test és vér ellen zajlik, tehát nem emberi erők, hatalmak ellen, hanem a levegőbeli fejedelemségek, hatalmasságok, gonosz lelkek ellen, ez a harc valóságos, komoly, konkrét, súlyos és létező. Ezzel szembe kell nézni mindenkinek, aki Jézust szeretné megismerni, a kereszténységet szeretné megismerni, mert ha valaki elolvassa bármelyik evangéliumot, hogy megismerje, hogy kicsoda Jézus, mit tanított Jézus, mit tett Jézus, látni fogja, hogy Jézus valóságosan harcban áll. Nem minden erről szól, de újra és újra szembe találja magát ördögi démoni erőkkel. És ugyanígy, ahogy ez Jézus életében jelen van, a keresztény embernek tudnia kell, hogy háború van. Egy idézet, amit csak legelőször mondtam el, a lehető legkönyörtelenebb, legalattomosabb, legintelligensebb és leghatalmasabb ellenséggel szembesülsz, aki bármelyik oldalról meg tud támadni. Nem lehet azt gondolni, hogy nem komoly és nem valóságos. Másodszor, Másodszor tudni kell mindenkinek, hogy a világképünk kérdése nem megkerülhető. Akár keresztény valaki, akár nem. Az, hogy zajlik egy lelki-szellemi harc, ami nem megfogható, ez mindannyiunk számára hihetetlen nagy kihívás. Mert a nyugati, racionális világkép számára kihívás az, hogy a világ több, mint amit megfoghatunk, látunk és tapasztalunk. És ezért fontos, hogy újra és újra megértsük ezt a gondolatot, miközben erény, ha nem hiszünk olyan dolgokban, amelyek nem léteznek, veszélyes, ha azokat nem hisszük, amelyek a mi korlátozott kategóriáinkon kívül esnek. Azt tartjuk valóságnak, amit a világképünk valóságnak enged tartani. De miért gondoljuk, hogy a mi világképünk a teljes valóságot felöleli? A kereszténység kihívás a nyugati materialista világképnek. És harmadszor ez a harc nem testetlen, a mindennapi élettől független. A körülményekben, az eseményekben, ideológiákban, kapcsolatokban, lélektani benső valóságunkban, hamis tanításban zajlik. Nem szellemekkel beszélgetünk valahol, mint akik egy kicsit problémásak, hanem az a kérdés, hogy felismerjük-e a mindennapi helyzetekben, történésekben, trendekben, hogy mi az, ami ördögi és gonosz. Ezt a három dolgot elmondtam, amit nem mondtam, de most elmondok még a bevezetésben, hogy az elmúlt 10 napban max, legalább 3 olyan emberrel beszéltem, mindenki értse jól, mind a 3 férfi volt, informatikus vagy mérnök vagy hasonló, és ilyen 30-as, 40-es, tehát nem ilyen nagyon lelki, érzelmi típusú emberek, akik arról beszéltek, hogy ezt megtapasztalták ezekben a hetekben. Megtapasztalták a gonosz támadását, megtapasztalták, hogy amikor Jézus nevében ellene mondtak a gonosznak, a durva, kísértő gondolat vagy hang, ami egyszer csak jött, elcsendesedett, vagy a nyomasztó, megfoghatatlan sötétség, ami lenyomta őket, elszállt, amikor együtt imádkoztak a házastársával. Megtapasztalták, hogy ez konkrét mindennapi élethelyzetekhez kötődik, egy nehézség, ami például megjelenik valakinek az életében váratlanul. És miközben ezt megtapasztalták, közben mégis úgy beszéltek erről, hogy de hogy ez igaz? És akkor én is azt mondom, hogy igen, erről beszélünk, erről tanítunk, tényleg igaz? Mert a világképünk újra és újra azt mondja, hogy hát ez hihetetlen. Megtapasztalod, és mégis azt mondod, hogy tényleg így van. A jelen összefüggésében ez különben, hogy valószínűleg sokkal több emberről van szó, nem csak erről a háromról, a jelen összefüggésében ez két dolgot jelent. Az egyik, hogy vannak, és ez a cél, akiknek megnyílik a szemük arra a lelki-szellemi valóságra, ameddig elrejtett volt. Felismered, hogy szellemi-démoni támadás zajlik ott, ahol eddig csak emberi nehézségeket láttál. A másik dolog viszont az, hogy amint korábban is mondtam, a gonosz elleni harcról való tanítás a gonosz ellen való harc része. Nem csak beszélünk arról, hogy háború van, hanem ebben a pillanatban, amikor erről beszélünk, zajlik a háború, és harcoljuk a harcot. Hiszen amikor a leleplezi bárki az ellenség stratégiáját, taktikáját, nem tudom miért, az ellenség mesterkedéseit, amikor valaki leleplezi, az nyilvánvaló gyengíti az ellenséget. Amikor Isten igéje arról beszél, hogy hogyan, milyen módon cselekszik a gonosz, az a harcnak a része. És ezért nem kell csodálkozni, ha a támadások keresztüzébe találjuk magunkat, amikor erről beszélünk, erről gondolkodunk. Háború van. Halálosan komoly. Krisztusban győztünk. De ne vegyük félvárról. Nézzük tehát ennek a fényében, Pál apostol azt mondja, hogy álljunk meg, és ahhoz, hogy meg tudjunk állni, vegyük fel az Isten fegyverzetét. És többször elmondtam, hogy Pál apostol börtönben van, bilincsben van, ott van mellett egy római katona, és amikor arról beszél, hogy milyen háborút jelent az evangéliummal élni, ránéz a katonára, végigveszi a fegyverzetét, és a fegyverzet egy-egy eleméhez, egy-egy evangéliumi lelki igazságot kapcsol, tehát ez csak egy hasonlat, egy metafora, amit arra használ, hogy képszerűvé tegye számunkra az evangélium igazságait, és jobban segítsen nekünk ezeket a lelki igazságokat megragadni. Mert ha azt mondja, hogy vegyétek kézbe a hit pajzsát, és nem csak azt mondja, hogy higgyetek, akkor ez képszerűen segít. Amikor azt mondja, hogy öltsétek magatokra az igazság övét szembe a hazugsággal, és ne csak azt, hogy legyetek mindig tisztességesek, becsületesek és az igazságba jártok, akkor ez segít nekünk megérteni, és így folytathatnám a sort. És ma arról beszélünk, és ez a hatodik fegyver, az utolsó konkrét fegyver, hogy álljatok meg tehát, és ehhez vegyétek fel a lélek kardját, az Isten igéjét. Az elmúlt öt alkalommal próbáltunk úgy beszélni, hogy egy-egy lelki igazsághoz, fegyverhez bemutattuk a gonosznak egy-egy tipikus munkáját, mert a gonosz sokféle módon támad, és egy-egy lelki igazság kapcsolható a különféle támadó stratégiákhoz. Beszéltünk arra, hogy a hazugsággal, a hamissággal, ugye a sátán a hazugság atya, szembe meg kell állni az igazságba, az igazság övével. A vádaskodással, a kárhoztatással szembe, amelyel kárhoztat és lenyom, folyamatosan meg kell állni felöltözve a megigazulás páncélját. Amikor a gonosz szétdobálja a közösségeket és béketlenséget kelt, abban szemben meg tudunk állni, ha felsorozzuk a lábunkra a békesség evangéliuma hirdetésének a készségét, a félelemmel szemben a hitpajzsát, és múlt héten a nehézségekkel, szenvedésekkel, hiányokkal, veszteségekkel szembe vegyük fel az üdvösség sisakját. Amikor a lélek kardjáról beszélünk, ami az Isten beszéde, akkor nem egy konkrét dologról beszélünk, hiszen mindegyik, amit fel kell öltöznünk az evangélium igazságából, mindegyik az Isten igéjéből jön. Tehát ez egy olyan eszköz, ami abszolút fontos ahhoz, hogy felvegyük a megigazulás páncélját, az üdvösség sisakját, és így tovább. Amit erről mond, tehát az nem egy konkrét munkája gonosznak, hanem mindenre nézve abszolút döntő, hogy tudjuk, hogy mit jelent felvenni a lélek kardját, és fel is vegyük. Úgyhogy három dologról szeretnék beszélni, illetve három gondolatban szeretném kifejteni az üzenetet. Az első, hogy miért van szükség erre a fegyverre, a lélek kardja az Isten igére. Második, mit jelent felvenni, hogyan történik ez, hogy ez a miénk legyen, és harmadszor, és végül hogyan lehetséges ez, ami különben lehetetlen. Ki adja ránk, vagy ki adja a kezünkbe ezt a fegyvert. Miért van szükségünk a Szentlélek kardjára, Isten igéjére? A kép, ami előttünk áll, ugye a római katona, a kard, erről sokat nem kell beszélni, hogy ez hogyan működik, mint fegyver, amit Pál a Szentlélek kardjának nevez, és egyből úgy azonosít, hogy ez nem más, mint Isten beszéde. Isten igéje, Isten szava, mondja Pál, a Szentlélek erejében, mint kard vág át az ellenség minden állásán védelmi rendszerén, illetve mint kard véd meg a támadóval szemben. Az egész bibliai gondolkodásban, az egész zsidó keresztjén világképben, istenképben abszolút döntő, hogy Isten egy olyan Isten, aki kijelenti magát, aki megszólal, aki beszél, aki kijelenti az igazságot. Nem minden vallásban ilyen az istenkép. Az egész bibliai istenkép arról beszél, hogy Isten kijelenti önmagát. Úgy beszél róla az Ószövetség több helyen, persze egyrészt, mint aki a szavával, a beszédével, az igével teremt és hozza létre a világot, de úgy is beszél róla, mint aki a szavával harcol, a beszédével ítél. Az Új Szövetségben Jézust, aki Isten fia, úgy látjuk magunk előtt, például János jelenések könyvében úgy láttatja, hogy Jézus az, akinek a szájából kétélű éles kard jön ki. Az ő beszéde, az ő szava, az isteni szó, ami éles fegyver. A zsidókhoz írt levél szerzője pedig úgy foglalja ezt össze, hogy azt mondja Isten szaváról, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők, ez nem anatómia, hanem héber elképzelés, antropológia, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Tehát Isten igéje, Isten beszéde az ember értelmén, lelkén, szívén, nevezd bárminek keresztül, egészen mélyre hatol, és elválasztja az igazat a hamistól, a sötétet a világosságtól, gyógyít, szabadít, megítél, helyreállít. Ez Isten szava. Amikor Pál apostol leírja ezt, hogy vegyétek fel a lélek kardját, az Isten igéjét, akkor ez nem jelentheti az egész Bibliát, hiszen akkor még nincsen, az új szövetség még formálódik, hát lényben írja azt, ami utána az új szövetség része lesz. Ugyanakkor, mert azt keresjük, hogy mi az Isten beszéde, mind az ő, mind Pál, mind Jézus szóhasználatában az ige jelenti az ószövetséget. Isten írásba foglalt kijelentését, és ezt értenetek kell, értenünk kell, hogy Isten igéje, Isten szava egyrészt emberek által hangzott el egy-egy helyzetben. Sose úgy jött, mintha egy nagy rádiót bekapcsoltak volna, hogy halljuk. Nem, mindig emberek által szólalt meg. Másrészt, ami megszólalt emberek által, proféták által, ihletett emberek által egy-egy helyzetben, az leírásra, rögzítésre került. Az Isten igéje az élő szó, és az Isten igéje beszéde annak írott, normatív formája. Így tekintették a proféták, így tekintette Izrael népe, így tekintette Jézus, így tekintjük mi is. És ezért, amikor ma az Isten igéről beszélünk, mi már az egész Bibliáról, Ószövetségről, Újszövetségről, a teljes Szentírásról beszélünk. Az Isten igéje, a lélek kardja az egész Bibliához, a teljes Szentíráshoz kapcsolódik. Na miért szükséges ez a gonosz elleni harcban? Miért van szükség ilyen értelemben Istennek egy objektív, tőlünk, a véleményünktől, az aktuális tapasztalataimtól, a bennünket körbevevő kultúrától független kijelentésre? Mert 1000 év múlva, ha még itt leszünk a Földön, a advent van, tehát lehet, hogy Jézus visszajön, ne felejtsük el, de ha lesz még földi élet, akkor biztos, hogy lesz Jézus Krisztusnak népe, teljesen más lesz a kultúra, teljesen más lesz a világ, ez a Szentírás ugyanaz lesz számukra. Ilyen értelemben, amit rögzítve van, az független attól, hogy mit gondolok, mit élek át, mit tapasztalok, mi történik ebben a világban. Hogy hogyan olvasom, hogyan értem, az már nem független. Az már az én szűröm, a mi szűrőnk. De ez, miért szükséges ez az objektív kijelentés? Miért olyan fontos Isten igéje, Isten népe számára mindig, hogy azt mondjuk, reformátusként azt mondjuk, hogy az életünk, a hitünk mércéje, normája, mértéke egyedül a Szentírás. Miért fontos, hogy ez függetlenül tőlünk létezik, Isten tőlünk függetlenül kijelentette magát? Azért, mert az Istennel való kapcsolat valóság és igazság kérdése. És ezt nagyon mélyen érjük a szívünkbe. Erről lesz szó most. Az Istennel való kapcsolatunk elsősorban és mindenek előtt a valóság, az igazság kérdése. Nem annak a kérdése ez a kapcsolat, aminek a szíve Jézus Krisztus örömhíre, eljövetele, halála, feltámadása. Hogy tetszik-e nekünk, hogy működik-e számunkra, hogy kívánatosnak, vonzónak tartjuk-e, hogy hozott-e békességet, vagy örömet, vagy szeretetet az életünkbe. Ez mind igaz, jó, ha így van. De az Istennel való kapcsolat, a benne való hit, a neki kedves élet igazság, valóság kérdése. Nem az a kérdés, amikor a lélekkardjáról beszélünk, hogy éppen mi működik, éppen mi esik jól, éppen mit tartunk elfogadhatónak, hanem az a kérdés, hogy mi az igazság, mi a valóság. Végső kérdésekkel szembesít. Mi az igazság a világgal? Mi a valóság az emberrel? Ki az ember? Mire van itt? Mi a létezése értelme? Mi a probléma? Mi a megoldás? Létezik egy olyan végső valóság vagy igazság, amely minden kérdésre választ ad? Létezik egy olyan végső valóság és igazság, amely alapján ki lehet mondani, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az igaz, mi a hamis? Létezik egy olyan objektív értelemben, létezik egy olyan keret, amely meghatározza mindennek a célját, a működését és az értelmét? Lehet, hogy azt mondja, hogy ezek nagyon távoli kérdések, ezek annyira nem foglalkoztatnak engem. De hogy mit élünk meg egy kapcsolatban, hogyan döntünk ma délután egy konkrét helyzetben, milyen terveink vannak, reményeink, céljaink, mit kezdünk a pénzünkkel, ez mind ezeknek a nagy kérdéseknek a fényében dől el. Arról beszélünk, hogy miért fontos és szükséges az Isten igéje, a lélek kardja a gonosszal való háborúban. Gondold végig. A valóság, amit igaznak tartasz, és amihez méred az életed, és aminek a fényében hozod a döntéseket, az vagy végeredményben, az vagy bennünk dől el, ami azt jelenti, hogy mi teremtjük a magunk valóságát. Jó, hát ebben a kultúrában, ebben a társadalomban, de végül is én határozom meg. Vagy pedig létezik egy olyan rend, célszerűség, értelem, ami az Istentől való objektív valóság. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy hisszük, hogy Isten önmagában létezik, Isten létrehozta ezt a világot, Isten eljött ebbe a világba, amely elfordult tőle, hogy Krisztusban megmentse, megszabadítsa, ez mindent meghatároz, és ez a valóság vagy az igazság, amire odaadjuk az életünket. Nem azért, mert működik különben, hanem azért, mert igaz. Milyen jelentősége ennek? Mert az Isten igazsága és világossága összeütközik az ördög ravasságával. És lehet, hogy furcsa ez a szó, hogy ravasság, mert róka jut az ember eszébe. De azért mondom ezt a szót, mert ha megnézzük Pál apostol tanítását, újra és újra ide tér vissza, hogy a gonosz ravassága elferdíti az Isten igazságát. Ez a harc. A sátán célja, hogy minden eszközzel elhomályosítsa, elfedje, eltorzítsa azt a végső igazságot, amely Istenből, az ő lényéből és munkájából fakad. Persze nem filozófál a gonosz ilyen nagy dolgokról, tehát a legtöbb emberrel ez a mindennapi életben elég, ha elfertíti. És a mindennapi életben elég, ha nem tudom. Nem tudom, hogy mi van tőle, mi van nem. Nem tudom, mi van Istentől, mi van nem. Nem tudom, mihez mérjem magam. Nem tudom, hova igazítsam magam. Valamikor tudtam, de akkor igaznak tartottam, de már nem tartom igaznak. Vagy igaznak tartom, de nincs elég erőm. Értitek? Ez a gonosz munkája. Nézzétek meg, hogyan használja ezt a kifejezést Pál, ravasság és igazság. Több helyen. Egy helyen azt mondja, elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat. Mind etikai értelemben, szégyenletes titkos bűnöket elvetjük, mind tartalmi értelemben, nem hamisítjuk meg az igét, ragaszkodunk, azt mondja, az igazság nyílt hirdetéséhez. Egy másik helyen, azt mondja Pál, félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől, az igazságtól. És az Efézusi levélben pedig azt mondja, hogy az a cél, hogy ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelébe ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, Krisztushoz. Értitek, hogy mi a jelentősége? Annak, hogy létezik egy objektív igazság, mint Isten igéje és beszéde a gonosz elleni harcban. Az, hogy a harc ott zajlik és ott dől el, hogy mit tartasz igazságnak, és meddig tudsz megmaradni emellett az igazság mellett? Mit tartasz igazságnak? Ez még önmagában könnyű. De amikor hihetetlen nyomás éri ezt, nyomás alá kerül, amit igazságnak tartunk, akkor milyen alapon tudunk megmaradni az igazság mellett? Hol van az a biztos, szilárd pont, amelyre állva, ahonnan nézve, minden körülmények között, ez lehet a legelcsüggesztőbb, legnyomorultabb, legszomorúbb, vagy lehet a legvonzóbb, a leggyönyörűbb csábítás, a legnagyobb lehetőség, a kínálkozó lehetőség, amelyben minden körülmények között felismered, hogy mi az igazság, mi van Istentől, és akár így vonna el az igazságtól, akár úgy vonna el az igazságtól, azt mondod, rátom az igazságra. Hol van az az archimédészi pont, amelyen megállva minden körülmények között kimozdíthatjuk a gonosz által mestermódon felépített világot, a hazugság és az illúzió világát? A válasz? Isten igéjében. Ez a lélek kardja. Ezért szükséges. Ha látjuk, hogy miért szükséges, akkor hogyan vehetjük kézbe? Ugye azt mondtuk, hogy az Isten igéje mindig embereken, prófétákon keresztül érkezett, valamint írásba foglaláson, szentíráson keresztül jut el hozzánk. Figyelj erre, ez Isten igéje. Nem a tiéd, nem az enyém. De ezt nekünk kell felvenni, neked és nekem. Az Isten szavát, nekem és neked. Az lélek kardját felvenni azt jelenti, hogy te fogsz élni ezzel a szóval, hogy te élsz az igével, hogy te mondod ki az isteni szót. Aktívan, cselekvően, akár erről majd beszélünk, akár védelemről van szó, akár támadásról van szó a harcban. Van, akik megjegyzik, hogy a kard az egyetlen olyan fegyver ebben a felsorolásban, ami egyértelműen a támadásról is beszél. Szóval, hogyan vesszük kézbe a kardot, a lélek kardját, hogyan lesz annyira a miénk az, ami eredetően nem a miénk, mert Isten igéje, hogy biztosan ragaszkodva az igazsághoz megállhatunk az ördög minden ravassága ellen. Három lépést szeretnék bemutatni, amelyek összetartoznak. Nagyon egyszerű elmondani. Azért jó, hogy egyszerűen el lehet mondani, mert tudjátok jegyezni. És ha meg tudjátok jegyezni, akkor van esély arra, hogy meg is tudjuk cselekedni. Mert ha nem cselekedjük meg, akkor meg úgy sér semmit az egész. Ezt nagyon komolyan mondom. Ne felejtsd el, mi a tét? Egy nagyon komoly, nagyon valóságos háború. Szóval három dolog. Ismernünk kell az igazságot. Bíznunk kell az igazságban. És cselekednünk kell az igazságot. Így vesszük fel. És utána még fogok arról beszélni, hogy hogy adja a kezünkbe. Ismerni az igazságot. Azt jelenti, hogy el kell jutni, hogy azt mondom, hogy igaznak tartom. Ez a racionális és értelmi oldal. Mert az igazság, az Isten igéje választja el a hamisat az igaztól. És a lélek kardja felvétele ott kezdődik, hogy megismerjük az igazságot. Megismerjük. Mondjam csúnyában. Megtanuljuk. Mondjam még veszélyesebben mai keresztjének, megértjük. Van eszünk. Nem tudom, mennyire áll a párhuzam, de ha egy katona nem ismeri a kardot, nem ismeri az alapvető fogásokat, ha valaki vív, és ezt nekem, soha értemben nem vívtam, azt mondanák, hogy itt van egy kard, vívjak. Megfognám, aztán valamit csinálnék, de fogalmam nincs, hogy hogy működik, mert fogalmam nincs, hogy kell vívni. Tehát, hogy egy katona nincs otthon a fegyverével, nem ismeri, hogy az hogyan működik, milyen fogások vannak, mit kell róla tudni, akkor nehéz elképzelni, hogy egy ilyen mágikus módon ilyen egyszer csak megfogja, és működni fog neki. Ez a harc nem a Matrix, ahol beprogramozzák előre, és letöltik, és tudni fogod, oké? Aki tudja a Matrixot. Ez a harc az, ahol ismerni kell, meg kell tanulni. Tehát, hasonlóan ahhoz, hogy Isten igéjével felfegyverkezve felismerjük, hogy milyen gondolat, ötlet, szándék, cselekedet, lehetőség, döntés mögött áll az ördög ravassága, vagy nem áll az ördög ravassága. Istentől való kapu. Felismerd, ahhoz ismerned kell Isten igéjét tartalmi értelemben is, meg érteni is kell, hogy meg tud ragadni a jelentését. Szeretném hangsúlyozni, a lélek kardja, az Isten igéje nem egy csodafegyver, ami azt jelenti, hogy az Isten igéje nem mágikus, erejű. Ez nem úgy működik, mint egy-egy ilyen ördögűzős filmben, ha láttunk ilyet, hogy jön az ilyen megszállott, és általában nem így működik, amikor erről a harcról beszélünk különben. Tehát, hogy jön a megszállott ember tombolva, valaki rátámad, ott van véletlenül, hogy egy biblia felkapja, és akkor az meg egyből elmenekül. Nem ez a, tehát nem ezt tanítjuk. És nem is úgy működik, hogy bajba vagyok, akkor gyorsan felcsapom, és majd ez segíteni fog, hanem hogy működik? Úgy, hogy az értelmünkön keresztül. Sajnálom, keresztényként is kell gondolkodni, keresztényként is kell tanulni, keresztényként is értelmesnek kell lenni, keresztényként is kell használni az eszedet, amit Isten adott. Annyira sokszor a keresztények ilyen csak az érzés, csak a benyomás. És nem. Ez azt jelenti, hogy olvasod, hallgatod, tanulod az Isten igéjét, és erőfeszítéseket teszel arra, hogy egyre jobban megértsed. Mert sokszor ez igenis kemény, intellektuális munka, hogy átismert, átnézd, átgondold, felismert, hogy egy ideológia, egy vallási irányzat, egy népszerű trend, vagy bármi más, milyen módon a világosság angyalának a megjelenése. Úgyhogy ez mit jelent konkrétan? Még egyszer, ha fel akarod venni a lélek kardját, ismerned kell az igazságot. Ehhez egyénileg, gyülekezetileg folyamatosan tanulni kell a Bibliát. Rendszeres bibliaolvasás, kapcsolódó könyvek, tanítványságiskolája, bibliaismeret kurzus. Nem elég, hogy csak dicsőítéseket hallgatsz reggel a buszon. Nagyon jó, de nem elég. Nem elég, ha csak az erdőbe sétálsz és találkozol Istennel. Nagyon jó, nem elég. A lélek kardja az Isten igéje. Meg kell ismerni, ne felejtsd el, komoly a harc, komoly a háború. Kérlek. Fárasztó, nehéz, meg nem érünk rá, meg sötét van amúgy is, meg december, meg nyomasztó, meg kérlek, táplálkozzatok az Isten igéjével. Akarjátok megismerni, akarjátok megérteni, mert különben nem vesszük kézbe a lélek kardját. Különben nincs mihez viszonyítani. Másodszor, ismerni kell az igét először, hogy igaznak tartom, másodszor hinni kell az igét, hogy rábízom magam. Ha az első a fej, ez a szív, a bizalom oldala. Folytassuk a kard metaforájával. Lehet, hogy ismeri a fegyvert, otthonosan bánik vele, nem éles helyzetben fantasztikusan vív, de amikor egyszer jön a terepen egy igazi, élő ellenség, ha nem hisz ebben, ha nem bízik abban, hogy ez működik, elhajítja és elszalad. Nem? Gondolj bele. Amikor jön az ellenség, ha nem hisz abban, amit megtanult, eldobja a kardot és elmenekül. Azaz nem elég ismerni az igazságot, hinni is kell. Bízni kell az Isten igéjében. Az igazságnak nagyon mélyen meg kell gyökerezni a szívben, ami persze nem független attól, hogy mélyen meggyökerezzik a fejben. Ez a bizalom azt jelenti, hogy amikor a körülmények, a körülöttünk élők, a tapasztalatunk az ellenkezőjére mutatnak, akkor is ki tudunk tartani abban, hogy mi az igazság. Mert lehet, hogy érted az igazságot, csak amikor jön a nyomás, akkor eldobod magadtól az igazságot, és észre sem veszed, hogy mi történik. Ezért nagyon mélyen a szívbe kell beírva lenni annak, hogy én hiszem ezt az igazságot, amikor minden összeesküdik az Isten szerinti valóság ellen, amikor úgy tűnik, hogy a ravasság által kifordított hazugság az igazság, akkor is kitartunk Isten igéje mellett, nincs menekülési útvonal, nincs kibúvó, nem addig használom az igét, ameddig az értelmem vagy a tapasztalataim igazolják, hanem mindvégig, mert ez az igazság. És én nagyon jól tudom, hogy ez hihetetlen nehéz. Amikor minden ez ellen szól, minden tapasztalat, mindenki azt tanácsolja, hogy most már teljesen hülye vagy, hogy még mindig Istenhez akarod igazítani az életedet. Nem tudod, hogy nem működik? Nem tudod, hogy csak szenvedsz? Hogyan történik ez? Hogyan születik ez a mély belső bizonyosság? A válasz a lélek kardja. A Szentlélek írja a szívünkbe. Ezt írja Kálvin János, figyeljetek. Ha lelkiismeretünknek igazán a javát akarjuk, hogy a bizonytalan kételkedés folytonosan magával ne ragadja, vagy ne ingadozzék és ne habozzék bármely legkisebb kételynél, akkor mélyebbről kell merítenünk ezt a meggyőződést, tudnék, Isten igéje igaz, mint emberi okosságból, ítéletből, következtetésekből. Tudnélik, a Szentlélek titkos bizonyságtételéből. Mert amint egyedül Isten tanúskodhatik önmagáról az ő beszédében, úgy ez az ige sem talál hitelre addig az ember szívében, amíg a Szentlélek belső bizonyságtétele meg nem pecsételi. Tehát, mondja Calvin, ugyanazon Szentléleknek kell a mi szívünkbe is behatolnia, amely a proféták szája által beszélt, hogy meggyőzön bennünket arról, hogy hűségesen adták elő, amit Isten rájuk bízott. Értitek? Márpedig ahhoz, hogy ezt az igét, a Szentlélek, ez először is ez szól annak, aki azt mondja, hogy még nem vagyok keresztény, vagy nem is tudom, hogy miért higgyek a Bibliának. Nem baj, nem kell hinni, hogy a Biblia igaz, olvasni kell. Nem kell hinni, hogy az ige igaz, hallgatni kell, mert az ige majd önmagát fogja igazolni a szívünkben, meg az értelmünkben. Ezt mondja Calvin. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy ez egész azért kérdés, mert azt se tudom, hogy mi alapján higgyem, hogy az Isten igéje igaz, akkor azt mondom, hogy nem baj, ne hidd, olvasd, és a Szentlélek majd igazolja. De ha te keresztjén vagy, Jézus követője, és tehát te már tudod, hogy igaz, akkor ez azt jelenti, hogy nem elég, hogy az igét ismered és érted, hanem az igét, így mondom, mélyen be kell imádkozni a szívedbe, hogy a Szentlélek közben egyre mélyebbre beírja a szívedbe. Fognod kell azt az igét, amit olvasol naponta, vagy valamikor, azt az egy mondatot akár, és gondolkodni rajta, meditálni rajta, imádkozni, amíg a Szentlélek a szívedet fel nem melegíti, és meg nem győzi, hogy ez igaz. Ha ezt folyamatosan gyakorlod, egyre mélyebben gyökeredzik meg a szívedben az, hogy az Isten igéje igaz. Igaznak tartom, és hiszek benne, mert beírta egyre mélyebben a lélek a szívembe. Háború van, nincs időnk, nincs erőnk. Háború van. Hogy nincs időm, nincs erőm a fegyvert felvenni, mikor háború van? És harmadszor cselekedni kell az igazságot. Kimondom és megteszem. Fej, szív, cselekedet. Amikor a katona megfogja a harcot, a kardot, nem hátrál, mert hisz a fegyverében, még nem harcol. Ugye? Gondold ezt a mozzanatot. Megfogja, tudja, hogy működik, hisz benne, jön az ellenség, de még nem harcol. Eljön az a pont, amikor először felemeli a kezét és lesújt. Amikor cselekszik. És ezt látnod kell. Nem elég, hogy érted, nem elég, hogy hiszed, hanem ennek alapján cselekedned kell. Mondani, és ami olyan, megcselekedni engedelmesen. Védelem és támadás. Nagyon röviden, mit jelent ez a lelki harcban? Ha a védelmet akarjuk megérteni, a legjobb, ha arra nézzük, azt látjuk magunk előtt, hogy Jézus hogyan használta az Isten igéjét, mint a lélekkardját az ördög elleni harcban, amikor megkísérti őt szolgálata elején az ördög, ugye magával viszi egy magas hegyre, és azt mondja neki, hogy megmutatja neki az egész világot, és azt mondja Jézusnak, aki az egész világ ura lesz, csak hát ez a halál árán történik, hogy figyelj, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. És ez valós kísértés, mert megkaphatná azt, ami úgyis az ővé lesz az egész világ uralmát, úgy, hogy nem kell keresztül mennie a halálon. És Jézus azt mondja, ezt olvassuk, így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Figyelj, Jézus ezt ismerte, megtanulta. Nem azért, mert Isten fia, azért ismertem, azért gyerekkor óta tanulta az írásokat. Ismerte az igét, mert megtanulta, hidd benne, mert a szívében volt, és kimondta és elküldte vele a gonoszt. Vége érhetetlen azoknak a helyzeteknek a sora az életünkben. Akár egy konkrét döntésről van szó, akár egy belső hangulatról, szívbeli állapotról, bennünket kínzó gondolatokról, elénk jövő rémképekről. Amikor a lélek kardjával való élés pontosan ezt jelenti, Távozz tőlem, Sátán, mert az Isten igazsága az. Vádol, nem vagyok semmire se jó, nem is vagyok elég, soha nem lesz velem semmi. Távozz tőlem, Sátán, mert Isten azt mondja, hogy én az ő drága gyermeke vagyok. Ez pontosan így működik. Amikor kimondod az igazságot, vagy amikor annak a világosságában, ami az Isten igéjével van, azt mondod, távozz tőlem, Sátán, mert amire most hívsz, nem teszem meg, mert Isten törvénye azt mondja, hogy. Távozz tőlem, Sátán, mert azt akarod, hogy ezt ne tegyem meg, de én megteszem, mert Isten igéje azt mondja, hogy. Cselekedet. Amikor ez történik, akkor forgatod a kardot. Akkor sújtasz le. Akkor zajlik a harc. Amikor kimondod, és megcselekszed, vagy éppen nem cselekszed. Attól függően, hogy miről van szó. Értitek? Ezt jelenti a lélekkardjával élni cselekedetben, és csak egy mondat a támadásról, hogy ez azt is jelenti, hogy hiszed azt, hogy az Isten igéje elég erős, hogy a körülötted lévő emberek, közösségek, helyzetek életében, ahol a sötétség erői, a ravasság eltorzítják az igazságot, te kimondod az igazságot mások érdekében. Szeretettel, alázattal, türelmesen, nem úgy, mint aki külön vagy, nem gőgösen, nem vagdalkozva, de a kellő pillanatban kimered mondani az Isten igazságát egy helyzettel szemben. Például mindenki csal a munkahelyen, mindenki hazudik, téged is visznek bele, hogy ezt is meg kéne tenni, és te azt mondta, hogy bocsánat, de én ezt nem teszem, mert Isten gyermeke vagyok, és az ő világosságában járok. Vállalod. Lehet, hogy nem fognak örülni, biztos. Lehet, hogy ára lesz, igen. De kimondod. És hiszed azt, vagy egy szeretted érdekébe, akivel nehézség van, vagy abszolút látod, hogy annyi távol van Istentől, és nem azt mondom, hogy állandóan mond az igéket, mert attól meg lehet őrülni, nem. De amikor az Isten kinyitja a kaput, kimondod a bibliai igazságot, és hiszed, hogy ez kard, ami nem bánt, elválasztja a hamisot az igaztól, és gyógyulást, szabadulást, életet hoz a másik embernek. Gondold végig, szerintem sokan abban vannak, hogy a védelemre használom az Isten igéjét a magam érdekébe, de nehogy már ki is adjam magamat ilyen helyzetekbe, hogy támadjak vele. De vajon használhatod-e hitelesen az Isten igéjét a védelmedre, úgy, hogy a szíved ne gyúlna fel arra, akik még a Sátán ravasságában vannak? A válasz nyilvánvaló nem. Ha Jézusé vagy, mások is számítanak. Befejezésül, illetve nem, harmadik pont. Hogyan történhet ez meg? Legyünk őszinték, úgyis tudom, hogy mi van bennetek, bennem is. Ez túl szép, ez túl nehéz, ugye? Így van? Ki az, aki azt gondolja, hogy ez nagyon szép, de nagyon nehéz? De őszintén, ez tényleg nehéz. Ez annyira nehéz, nem, hogy én erre képtelen vagyok. Már ott is van benned. Ez valami ideális világban létezik. De az, még egyszer, de az, hogy mindig, minden körülmények között, a fejemben, a szívemben, a beszédemben, a cselekedeteimben olyan elkötelezett legyek az igazságnak, hogy soha nem bizonytalanodom el, és soha nem ingok meg, és soha nem kavarodom össze, és soha nem lesznek kételjeim. Lehetséges ez? Nem. És akkor azt mondjuk, hogy hát ez nem. Nem. Nem követel ez annyi tanulást, annyi imádságot, amit nem tudok megcselekedni. Lehet, hogy ez egy-két ilyen remete lelkésznek talán megy, de nekem biztos nem. Nem jobb, ha realista vagyok, és lemondok erről, elengedem ezt. Úgy sem megy. Tudom, hogy nem megy. És ezen ponton szeretném, hogy újra megértenénk, hogy ez a fegyver nem a miénk, hanem a Szentléleké. Az igazság beszéde nem a miénk, hanem Istené. Sőt, az ige maga Isten. Az igazság maga Isten. Az igazság Isten, aki Jézusban emberré lett. A testélet ige. Ige, aki emberré lett, testélet, eljött karácsonykor. Ő az igazság. És az örömhír az, hogyan történhet ez meg, ugye? Az örömhír az, hogy miközben mindez igaz, amit mondtam, és ezt végig kell csinálni, folyamatosan ebben élni kell egy keresztény embernek, aki a harcban van. Az igazság mégis az, hogy nem mi birtokoljuk az igazságot, hanem az igazság birtokol minket. Érted? És ha az igazság birtokol engem, akkor ami lehetetlen, lehetséges. Miért? Hogyan birtokol minket az igazság? Nézz Jézusra! Felvillantottunk egy pillanatot, amikor Jézus megharcolta az ördöggel a harcot, az igével, a lélek kardjával, ugye? Távozz tőlem, Sátán! Miért csinálta ezt Jézus? Azért, hogy ne fogadja el úgy az ördögtől az egész teremtett világ feletti uralmat, ami az övé lesz, hogy nem megy el a halálba, hogy meghajjon értünk és megváltson bennünket, és ezen keresztül fogadja el Istentől a teremtett világ feletti uralmat. Harcolt, és értünk harcolt, hogy minket mentsen meg. És később Jézus nem elnyomta ezt az igazságot, hanem kijelentette és hirdette újra és újra mindenkinek. Támadott ebből az igazsággal, és velünk is ezt tette, hirdettette nekünk, eljuttatta hozzánk. Éveken, évtizedeken keresztül, különféle formában mennyit harcolt értünk Jézus, hogy az ő igazsága elérje a szívünket és az életünket. Nem, ő az igazság. És végül Jézus megcselekedte az igazságot, nem? A halálban. A halálban az atyának mindvégig engedelmeskedve. Érted? Én nem ismerem az igazságot sokszor, de Jézus ismer engem. Én lehet, hogy nem hiszek az igazságban, nem tudom értéknek tartani, amikor ára van, de Jézus bízott annyira bennem, hogy meghalt értem, és ennek ára van. És lehet, én nem tudok engedelmeskedni, és elbukok ebben a kérdésben, akár újra és újra, de Jézus az atyának engedelmes volt, én értem, és ezért ez azt jelenti, hogy amikor feltámadt a halálból, és azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám, mert nem tudtok az igazságban járni, akkor az történt, hogy ő az igazság ölel magához minket. Mi vagyunk Krisztusban, mi vagyunk az igazságban. Ő bennünk, és mi ő benne. És ha igaz, hogy én valóban Krisztusban vagyok, mert ez a keresztény örömhír, hogy meghív magához, hogy éppen azért, mert nem megy ez a dolog, jöjj hozzám, fogadj el, vagy keresztényként már újra jöjjek hozzá, értsen meg, hogy éppen azért, mert nekem ez lehetetlen. Ezért ő ezt megteszi nekem, megteszi helyettem, megteszi velünk, megteszi értünk, és mi benne vagyunk Jézusban az igazságban. Akkor megérted, hogy akkor viszont, ha én tényleg az igazságban, Krisztusban vagyok, akkor megismerhetem az igazságot, mert ő bennem ezt munkálja. Hihetek az igazságban, mert ő bennem ezt munkálja. Megcselekedhetem az igazságot, mert vele együtt cselekszem meg. És még ha el is bukom, akkor is van kegyelem. És újra, és újra, és újra felöltözhetem. Vegyétek fel a lélek kardját, mert ez az Isten beszéde. És ami lehetetlen, az Krisztusban lehetséges lett. Harcoljátok meg a harcot. Amen. Imádkozunk. Magasztalunk téged, mert te vagy az igazság, aki magadba hívtál és magadba fogadtál bennünket, és a lehetetlent lehetségessé tetted. Nyisd meg hát értelmünket szent lelked által, hogy igazságodat tanuljuk és értsük. Nyisd meg szívünket, tedd szomjassá, vágyakozóvá a te igazságod iránt, és szent lelkeddel újra és újra pecsételd el és írd egész mélyre, és elevenítsd meg akaratunkat, hogy engedelmesek legyünk, és kimondjuk és megcselekedjük az igét. Köszönjük ezt a hatalmas fegyvert, hogy nem hagytál bennünket mesztelenül azzal szemben, aki mindent kifordít, mindent átnevez, aki illúzió világokat épít előttünk, aki kész megtámadni az értelmünket, aki hatással lehet ránk az érzelmeinken keresztül, aki rosszat akar a körülményeinken, betegségeken, nehézségeken keresztül. De azt olvassuk igétben, hogy te mindenek felett való Úr vagy, aki a rosszból kihozod a jót, aki akkor, amikor az ördög legnagyobb ravassága és haditerve látszólag sikerrel járt, mert a megváltó, a fiú, a messiás elpusztult a keresztem, abból te hoztál ki győzelmet, és egyszer is mindenkorra legyőzted az ördögöt, a bűnt, a halált, a kárhozatot, és minden erőt. És ezért mi megtanuljuk, Úr Jézus, szent lelked által, hogy a te nevedben kimondjuk azt a szót, ami a tiéd, és mégis nekünk adtad. Távozz tőlünk, Sátán, az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, hogy igéd élő, eleven és hatalmas. Állj hát mellénk minden nehézségben, hozz vigasztalást a szomorúságban, megtörtségben lévőknek. Könyörülj azokon, akik betegségeket hordoznak, hozzá nekik ebben gyógyulást, áld meg azokat, akik bölcsességért kiáltanak, családi, munkahelyi, más kérdésekben. Világosítsad meg az ő útjaikat, hogy merre és hogyan menjenek. Tartsd meg gyülekezeteinkben a közösségeket és az egész gyülekezetünk egységét, hogy békességben, igazságban magasztalhassunk téged. Tégy bennünket készé igazságodat vállalni a hét minden napján, hogy ne gyáván megfutamodjunk, hanem higgyünk abba, hogy a te igéd valóban élő és ható. Imádkozunk, Urunk, Magyarországért, hazánkért és különösen vezetőinkért, nehéz helyzetben, adj nekik bölcsességet, adj nekik józanságot, adj nekik te tőled való alázatot, adj nekik te tőled való bátorságot, hogy tudják, hogy mit kell mondani, és mit kell tenni, és hogy békesség legyen, és békesség maradjon ebben az országban. Kérünk téged azért, Urunk, hogy te, aki a történelem ura vagy, és az egész világ ura vagy, adj abban világosságot, hogy hogyan szóljunk, és hogyan beszéljünk, és adj imádságot a szívünkbe azokért, akik szólnak, és beszélnek, és cselekednek, amikor egyre nagyobb a forrongás a világnak ezen a felén. Köszönjük, hogy békességben hordoztál és tartottál. Nem tudjuk, hogy az egyéni életünkben, vagy másképp mi az, ami vár ránk. Kérünk téged, hogy tarts meg bennünket mindig, minden körülmények között te magadnál. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.